Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvérem, tanévnyitó Isten tiszteletünkön 151. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el. Foglaljuk el helyünket, folytassuk Isten tiszteletünket, 370. dicséretünket énekeljük valamennyi verszakával.
Töltsd mi szívhelyét,
a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Testvéreim, Istenünk igéjét olvasom, ahogyan azt írva találjuk, Dániel próféta könyvében az első részt olvassuk fel közösen. Foglaljuk el helyünket. Jójákim, júdeai király uralkodásának harmadik évében eljut Nebukadnetszár, Babilónia királya Jeruzsálem ellen, és körülzárta azt. Az Úr kezébe adta Jójákimot, Júda királyát, és az Isten háza fölszerelésének egy részét. Ő pedig elvitte a fölszerelést Sineár földjére, a maga isteneinek a templomába, és isteneinek a kincstárában helyezte el. A király meghagyta főudvarmesterének, Aspenáznak, hogy válasszon ki Izrael fiai közül királyi vérből való vagy nemesi származású ifjakat, akiknek semmiféle fogyatkozásuk nincsen, hanem szép arcúak, fogékonyak minden bölcsességre, taníthatók az ismeretekre, és megértik a tudományt, s így alkalmasak arra, hogy majd a királyi palota szolgálatába álljanak. Meg kellett őket tanítani a káldeusok írására és nyelvére is. A király elrendelte, hogy adjanak nekik minden nap a király ételéből, és abból a borból, amit ő szokott inni. Így kellett nevelni őket 3 esztendeig, hogy azután szolgálatba álljanak a királynál. Voltak közöttük júdeaiak is, Dániel, Hananyá, Misáél és Azarjá. A főudvarmester ilyen neveket adott nekik, Dánielt Baltazárnak, Hananyát Sadráknak, Misáélt Mésáknak, Azarját pedig Abédnegónak nevezte el. Dániel azonban elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a király ételével és azzal a borral, amit ő szokott inni. Ezért arra kérte a főudvarmestert, hogy ne kelljen magát beszennyeznie. Isten a főudvarmestert jó indulatra és szeretetre indította Dániel iránt, de azért ezt mondta a főudvarmester Dánielnek. Félek az én uramtól, a királytól, mert ő rendelkezett így ételekről és italokról. Mi lesz, ha azt látja, hogy ti sovámonyabbak vagytok, mint a veletek egykorú ifjak? Még bajba kerülök miattatok a királynál. Akkor Dániel ezt mondta annak a felügyelőnek, akit a főudvarmester rendelt Dániel, Hananyá, Misáél és Azarjá mellé. Tégy próbát szolgáiddal 10 napig. Engedjétek meg, hogy zöldségféléket együnk és vizet igyunk. Azután mutassanak meg neked minket, és azokat az ifjakat, akik a király ételéből esznek, és amit majd látsz, aszerint bánj szolgáddal. Azt hallgatott rájuk ebben a dologban, és próbát tett velük 10 napig. 10 nap múlva szebbnek látszottak, és kövérebbek voltak azoknál az ifjaknál, akik a király ételéből ettek. Ezért a felügyelő fölmentette őket az alól, hogy az előírt ételt egyék és hogy bort igyanak, és ahelyett zöldségféléket adott nekik meg egyebet. Ennek a 4 ifjúnak megadta az Isten, hogy előre haladjanak a tudományban, mindenféle írásban és bölcsességben. Dániel pedig értett a látomások és az álmok magyarázatához is. Amikor eljött az az idő, amelyről meghagyta a király, hogy vezessék őket eléje, a főudvarmester bevezette őket Nebukadnetszár elé. A király elbeszélgetett velük, de egy sem akadt több közülük olyan, mint Dániel, Hananyá, Misáél és Azarjá. Ők tehát a király szolgálatába álltak. Akármit kérdezett tőlük a király, bölcsesség és értelem dolgában 10-szer okosabbnak találta őket egész országa minden mágusánál és varázslójánál. Ott is maradt Dániel Círusz király uralkodásának 1. évéig. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által. Te mindenható és bölcs Isten vagy, aki nagyon sok áldást adtál nekünk, Urunk. Köszönjük gyermekeinket. Köszönjük, hogy őket a Te félelmedben, dicsőségedre nevelhetjük. Tudjuk, Urunk, hogy minden munkánk hiányos, és minden igyekezetünk hiába való a Te áldásod, kegyelmed és segítséged nélkül. Urunk, itt vagyunk együtt gyermekeinkkel, hogy bemutassuk neked, szent felségednek. Kérünk, Urunk, irgalmas kezeddel ragad meg őket. Köszönjük, hogy velük voltál testi születésükben. Köszönjük, hogy ott voltál a keresztségben. Most újra odaajánljuk őket neked könyörgéseinkben, és szívünk teljes indulatából esedezünk hozzád, adj nekünk erőt és kegyelmet, hogy mi is úgy nevelhessük őket a te dicsőségedre, hogy üdvösségük legyen. Urunk, bocsásd meg, amit mi vétettünk irántuk. Bocsásd meg, hogy miattunk gyakran nem találják a te akaratodat, szándékodat. Bocsásd meg, hogy ami a mi hibánk, amit hiányosan cselekszünk, hiányos szándékunk, az ne terhelje őket. Igazítsd meg őket, jobbítsd meg őket a te drága kegyelmed által. Áld meg őket, könyörülő Atya, mindazokkal a mennyei és földi áldásokkal, amelyek az ő javukra és üdvösségükre szolgálnak. Mindenek felett pedig reménykedve könyörgünk hozzád. Szenteld meg őket. Védj ki belőlük minden romlottságot. Szaggasd ki a gonoszságnak gyökereit. És foglald el ezt a helyet magadnak. Adj nekik olyan értelmet, hogy téged szerethessenek. Erősítsd meg őket a te szövetségedben, hogy te tőled soha el ne szakadjanak, és a te félelmedben éljenek. A gonoszságnak útját pedig elhagyják, arra ne lépjenek. És add nekik, Urunk, a te szent lelkedet, hogy soha el ne hagyja őket, hanem igazgassa őket mindenkor a te utaidban. Világosítsa a te igazságodban, tanítsa a te akaratodra, gerjessze a te szeretetedre, oltalmazza őket az ördög tőrétől, a bűnnek minden ragadványától, mérgétől. Vedd el tőlük a rossz társaságot, és mindazt, ami tönkretelti életüket. Urunk, add, hogy az ő idejükben, éveikben növekedhessenek. Gyarapodhassanak kegyelemben, és a testük javainak gazdagságában is. Kérünk, hogy vidd előre őket a tanulásban, a tudományban, minden keresztényi jóságban, hogy téged félő, téged dicsérő, rólad beszélő, és ami világunkban hasznos és tisztességes emberekké legyenek. Ne növekedjenek a te bántásodra, az emberek megbotránkoztatására, szüleik szomorúságára és gyalázatra, hanem a te tiszteletedre, embertársaik javára és mindannyiunk örömére. Urunk, neked ajánljuk az ő világi életüket is. Viselj rájuk gondot. Kísérd őket az óvodába, iskolába, középiskolába, egyetemre. Tápláld őket, adj nekik egészséges testet, tartsd meg tagjaikat és elméjük épségét. Őrizd meg őket minden szerencsétlenségtől. Parancsold a te angyalaidnak, hogy az ő kezükben hordozzák őket, és fordítsanak el róluk minden veszélyt. Urunk, nem azt kérjük a jövőjük felül, hogy legyenek nagy kincseik és gazdagságuk, mert ha téged félnek, akkor elég gazdagokká lesznek, enélkül pedig mi haszna mindennek. Hanem azt kérjük, Urunk, hogy adj nekik erőt és alkalmasságot, hogy majd tanulmányaik után hivatásuk lehessen, amelyet valóban így is kezelnek, jó lelkiismerettel végeznek. Hallgass meg minket, Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Testvéreim, készüljünk az ige hirdetésére, 172. dicséretünket énekeljük el. Testvéreim, Istenünk igéje, amely alapján az ő üzenetét szeretném elmondani, írva található Dániel könyvében, az első részben, a 17. versben, valamint Máté evangéliuma 5. részében, a 8. versben. Ennek a négy ifjúnak megadta az Isten, hogy előre haladjanak a tudományban, mindenféle írásban és bölcsességben. Jézus pedig így tanít a hegyi beszédben, boldog mondásokban: boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, kedves gyermekek, ifjak! Nem mindig hálás feladat arra emlékeztetni bennőtöket, a szülőket, és az iskolába készülőket, vagy a tanulmányokat, folytatókat, hogy becsöngettek, becsöngetnek. Véget ér az az időszak, amely időszak pihenést, feltöltődést, játékot, táborokat jelentett a gyermekeknek, feladatot gyülekezetünkben sok-sok szolgálóknak, és persze egy kis feltöltődést szülőknek és kisebbeknek egyaránt. Valahogyan úgy alakult ki magyar társadalmunkban, hogy 8 hét a pihenés időszaka, 8 hét, amikor kirándulni, nyaralni tudunk menni, 8 hét, amikor arról gondolkodunk, hogyan helyezzük el gyermekeinket, ki fog rájuk vigyázni, milyen értelmes, értéket adó programban vehetnek ők maguk részt. És íme szeptember elején újra és újra jön egy nagy fordulat, a közlekedésben is, az iskolai rendben is, újra nagyon szisztematikusan kell ébredni, megszólal a csörgő, vagy az édesapa, édesanya, fel kell szállni a buszra, a hévre, a vonatra, el kell készíteni az uzsonnát, és részt kell venni azokon a foglalkozásokon, órákon, amelyek jobbára majd megjelennek a következő héten az órarendekben. Nos, kedves testvérek, gyermekek, gyülekezeti tagjaink, ezen a mai alkalmon mi is egy utat kezdünk el, mi is egy úton járunk tovább, mégis különös íze van ennek az évkezdésnek, hiszen Isten megadta azt a lehetőséget, amely lehetőség szerint a 2013-14-es tanévben immáron az állami általános iskolákban is órarendi keretek között első és ötöd évfolyamon hitoktatást lehet. Eddig is megtartottuk szolgálatunkat, eddig is végeztük ezt a missziói küldetést az általános iskolák falain belül, de tudjátok, hogy a legtöbb esetben ez kapcsolódó órában történt. Így lesz most ebben az évben a második, harmadik, negyedikeseknek is, majd a kis kátésoknak, nagy kátésoknak, nyolcadikosoknak is kapcsolódó órában, de már 6 órában a területünkön lévő 5 iskolán belül 3 iskolában órarendbe kerül első és ötöd évfolyamon a hitoktatás. Sokszor találkoztunk avval, és hallottam én magam is, amikor gyermekek a hitoktatást választották, vagy választják a szülőknek kedves, de néha mosolyra fakasztó véleményét, nem árt ez nekik. Nem árt, hogyha a gyermek valamit valahol tanul, hát ha ragad rá valami, vagy az a kifejezés, ott rosszat úgysem tanul. Azt gondolom, bármennyire is egyszerű, és mosolyra fakasztó ez a megállapítás, hordoz némi igazságot, valóban az Isten szeretetéről, az Isten szeretetére szerettük volna bátorítani, buzdítani a gyermekeket, róla pedig tanulni és tanítani őket. Igen ám, de sok esetben, hogyha megjelent egy másik foglalkozás, egy táncfoglalkozás, egy szakkör, a fakultatív angol óra, sport, akkor bizony újra és újra átgondolta és átgondolja a szülő ezt a megállapítást, hogy a hittanóra az nem árt neki, de hozzáteszi, hogy nem is sokat használ, éppen ezért inkább választotta és választja azokat a képesség erősítő, fejlesztő foglalkozásokat, amelyek tekintetében úgy látja és úgy gondolja, hogy a későbbi életéhez, a későbbi boldogulásához jó pontokat, bizonyos fajta alapot, ismeretet jelent majd. Nos, kedves testvérek, azt kell mondanom, hogy ez is helyén van. Hogy amikor a gyermekünk jövőjére gondolunk, akkor mérlegelünk. És bizonyára ti is hallottátok már, gyerekek, azt a mondatot, amikor édesapátok, édesanyátok odaállt elétek, szemetekbe nézett, és éppen értékelve egy bizonyos helyzetet, akkor azt mondta, hogy no, majd elválik, hogy mi lesz belőled. És persze ez kettős összefüggésben jelenik meg sokszor, amikor úgy érzi a szülő, hogy ebből a gyermekből nem lesz semmi, akkor ezt ezzel a hangsúllyal mondja, hogy elválik, mi lesz belőled, azaz semmi, mert nem tanultál, mert nem vetted figyelembe mindazt, amit én tanácsoltam, mondtam neked, hosszú szülői meggyőződésemből. És persze sok esetben jelenik meg így évkezdéskor is pozitív értelemben ennek a megjegyzése, amikor már a lelkipásztort is kérdezik, szülők a gyermek tovább tanulásával kapcsolatban, hogy mi a véleménye egy iskoláról, hogyan lehet lelkészi ajánlást kapni, beszerezni ahhoz, hogy majd egyházi oktatási keretek között folytathassa a tanulmányait. Mert hogy a gyermekem tehetséges, azaz váljék belőle valaki. Legtöbbször ilyen esetekben eszembe jut a költő, aki felnőttként szól a gyermekekhez, többen már ti is tanultátok a verset, tűzoltó leszel, s katona, vadakat terelő juhász. Ez azt jelenti, hogy a szülő hogyan álmodik a gyermeke jövőjével kapcsolatban. A költő hogyan álmodik a gyermek jövőjével kapcsolatban. A felnőtt nemzedék hogyan próbálja megformálni a következő nemzedéknek az útját. Ilyenek vagyunk mi mindannyian. És valahogy ezt a kettősséget próbálja megfogalmazni a felolvasott ige is, mint egy történeti bemutatkozás, mint egy kép, mint egy keret, az Ószövetség világa, amikor 4 ifjúról beszél. 4 magatok fajtáról. Egy tekintetben ti sokkal hálásabbak lehettek az Istennek, mint ez a 4 ifjú volt. Menőtöket szüleitek nevelnek, családban éltek, őket pedig elszakították tőlük. Babilónia vezetője Nebukadnezár megtámadja Jeruzsálemet, elviszi a templom felszerelését, de nem csak azokat viszi el, hanem hallottátok, kiadja a parancsot az ő előjáróinak, hogy nemesi vérből származó, vagy királyi sarjakat gyűjtsenek össze, és vigyék el őt az otthonába. Azért, hogy taníthassa őket. Hogy majd egykor, 3 évnyi oktatás után beálljanak a király szolgálatába. És nekik meg kell tanulniuk egy idegen kultúrát, egy idegen nyelvet, idegen írást, hogy ott hasznos és bölcs emberként élhessenek. Az ő magatartásuk azonban figyelmeztet bennőtöket, és figyelmezteti szüleiteket, figyelmeztet minket. Tudnélik, a hétköznapi életben valóban azt nézzük, és valóban azon gondolkodunk, hogy mi lesz belőletek. Hogyan fogtok ebben az életben érvényesülni? Hogyan boldogultok? Mivé válik a ti életetek? Mivé válik az a kis mag, amely most kezdi majd el az iskolai oktatást, vagy most lép az óvodába, vagy most kezdi el a középiskolát, vagy most kezdi el az egyetemet? Milyen gyümölcsöt szakíthatunk majd erről a fáról? De az igazi kérdés mégsem ez, hogy mivé lesztek. Az igazi kérdés az, hogy kik vagytok. Az igazi kérdés az, hogy hogyan formálódik a belső személyiségetek. Hogy kik maradtok. Olvastam egy mesét. Ez a mese, úgy gondolom, hogy Ezopusznak az állat meséit egészíti ki, amelyben van egy kis majom, és ez a kis majom elhatározza, hogy ő más lesz, mint aki. Meglátja a vadásznál, hogy a vadász éppen egy oroszlán bőrét teszi ki a napra, hogy az megszáradjon, és elhatározza ez a kis majom, hogy ő oroszlánná válik. Felveszi az oroszlánnak a bőrét, és majd így viselkedik ebben az életben. A kérdés az, a mese ezt taglalja, hogy megváltozik-e attól, hogy a külsejében mássá lesz. Ahogy magára veszi az oroszlán szőrét és az oroszlán bőrét, úgy gondolja, hogy igazi, harcos, vérszomjas, ragadozó, éppen ezért a szundikáló hiénához megy oda, és a szundikáló hiéna, mivel érzi a majomnak az illatát is, és tudja, hogy lassabban fut az oroszlánnál, ezért meg sem nyitva a szemét, megriad, és rögtön az ő vackába szalad, mert fél attól, hogy az oroszlán elkapja őt. Mindezt látja a közelében a legnagyobb nyakú állata, a zsiráf is, és ahogyan látja a szerencsétlen kis majmocskát, bizony nagyon elgondolkodik azon, ami vele történik. Azt mondja mindarra, amit lát. Nem nehéz becsapni azokat, akik csak az orruk után mennek, és nem használják a szemüket. Ezek után a kis majom, felbátorodva mindazon, ami vele történt, egy ódút keres magának, és tudja, hogy abban az ódúban a denevér lakik, aki napközben éppen alszik. Az ódúhoz közeledve gyakorolja a hangját, egyre hangosabban, erős teljesebben próbálja utánozni az oroszlánt. Majd elbőgi magát. A denevér és a családja riadtában elhagyja az udút, hiszen emlékeznek arra, nem is olyan régen Szimba, az igazi oroszlán megpróbálta felderíteni ennek az udúnak rejtekét, és kideríteni, hogy mit is csinálnak a denevérek nappal, fejjel lógva. A kis majom pedig így gondolkodik magában. Egészen más vagyok, tekintélyes és félelmet keltő az új bőrömben. A zsiráf, aki látja ezt is, így szól. Meggyőző a hang, de csak annak, akinek a szeme káprázik. Aki lát, az bizony nem sikerül meggyőznie. Majd kis idő múlva ez a kis majom, aki oroszlán bőrbe bújik, oda megy a teknős békához, aki átlát a szitán, látja, hogy itt nem oroszlánról van szó, behúzza nyakát, lábát, és mosolyog rajta. A kis majom pedig azt gondolja, hogy még a ravasz teknős békát is meg tudta ijeszteni. És megint megszólal, a bölcs zsiráfs így szól, a hallgatás előnyösebb, ha olyanokat látsz, akik csak ámítják önmagukat. És jön a felkészítés, a zsiráf és társai beszélgetnek az oroszlán bőrbe bújt kis majommal, de nem sikerül őt meggyőzni arról, hogy ő nem oroszlán, hanem csak egy majom. És mikor éjszaka kifésüli az oroszlán szőrét, hogy még tekintélyesebb, még vadabb legyen, beolajozza azokat a részeket, amelyek nehezen illeszkednek majom testére. Reggel kackiásan megy az oroszlán, és észre sem veszi, hogy a leopárd karjaiba kerül, aki pedig elbánik vele. Nos, nem az a lényeg, hogy mit viselünk magunkon, hanem a belsőből következik a külső. A belső meggyőződésből, meghatározottságból következik az, hogy milyen emberekké leszünk. De a lényeg, a titok, az igazi titok legbelül van. Ez a négy ifjú, akik idegen országban, idegen iskolában tanulnak, egy valamit tudnak, hogy belül az ő életükben, így szoktuk ezt mondani, az ő szívükben kicsoda az igazi Úr. Kedves igéje a mi családunknak, minden féltett dolognál jobban őrizd szívedet, mert abból indul ki az élet. Nem arról van szó, Nebukadnezár udvarában, hogy négy fiú nem szeretne húst tenni, és akkor most nekünk is vegetáriánus koszton kellene lennünk. Hanem azt mondja, hogy tudja, hogy mitől szennyeződhet el az élete. Tudja azt, hogy a szívét kell megőrizni. És ezért mondja Jézus a hegyi beszédnek a csúcsát, a boldog mondásoknak a csúcsát. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. A lényeg belül van, kedves gyermekek, ifjak, kedves testvérek, kedves szülők, nagyszülők. A lényeg belül van. És hiszem, hogy ebből a belsőből, belső tartásból, Istenhez való odafordulásból, a bűn csábításának való ellentmondásból megszületik valami olyan tartalom is, amely nem egy majomra húzott oroszlán szőr, hanem egy valóság. Láthatjuk és láthattátok, hallhatjuk mindannyian. Ez a négy ifjú, aki nem hajlandó a király asztaláról enni, nem hajlandó a király borát fogyasztani, nem hajlandó részt venni ebben a majomkodásban, hogy ők más emberi legyenek. Őket Isten meggazdagítja és megáldja. Miben? Tudományban és előre menetelben. Kedves testvérek, kedves szülők, nagyszülők, kedves gyermekek, nem arról van szó, hogy nem árt. Nem arról van szó, hogy valami jót tanul pusztán a gyermek, amikor a hitoktatásnak is részesévé válik, hanem az alapokkal kezdjük. És hisszük, hogy mindarra, amit az iskolában tanul, mindarra szükség van. Mindarra, amit a középiskolában tanul, arra szükség van. Mindarra, amit az egyetemi oktatásban tanul, arra szükség van. De hogy hiteles, hogy őszinte ember legyen, ahhoz először a szívében kell, hogy rend legyen. És akkor Isten megadja áldásul azt, amit megtapasztalunk ebben a gyülekezetben, hogy vannak hívő óvodásaink, vannak hívő általános iskolásaink, vannak hívő középiskolásaink, egyetemistáink, és lesznek belőlük hívő értelmiségiek, mérnökök, pedagógusok, orvosok, lesznek belőle hívő kétkezi munkások, akik Isten dicsőségére élik az ő életüket, adják erejük javát Isten dicsőségére. És így nem lesz képmutató az élet. Kérlek benneteket, kedves gyermekek, hogy figyelmeztessetek minket. Figyelmeztessetek minket akkor, amikor olyanná szeretnénk válni, amilyenek nem vagyunk. Figyelmeztessetek minket akkor, hogyha azt látjátok, hogy a mi életünk, hitéletünk, képmutató élet. Oroszlánbőrbe bújt, majom élet. Mert nem ezt szeretnénk megtanítani nektek. Nem ezt a példát szeretnénk átadni nektek, hanem azt, amiről Jézus beszélt, és amit Jézus megélt. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. A titok ebben van, az ajándék pedig ehhez járul hozzá. Ezért kérjük Isten áldását a ti tanulmányaitokra, ezért kérjük Isten áldását mindazokra, akik bennőtöket tanítanak, oktatnak, és ezért kérjük Isten áldását azokra a testvéreinkre, akik nem bennőtöket oktatnak, hanem más gyermekeket tanítanak, nevelnek, nyesegetnek, azért, hogy megláthassák, milyen a Krisztusban megtapasztalható és megélt értelmes élet. Amen. Kedves testvérek, az igére válaszul énekeljük el 235. dicséretünk 4. versszakát. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással köszönjük neked, hogy te eligazítasz bennünket az év kezdetén is. Köszönjük, hogy hűséges szívre, bizonságot tévő életre nevelsz mindannyiunkat. Köszönjük neked gyermekeinket, unokáinkat. Köszönjük mindazokat, akik oktatják és tanítják őket. Kérünk add, hogy hiteles, neked tetsző életet mutathassunk fel nékik. Így áld meg, Urunk, a hitoktatás szolgálatát is majd az általános iskolákban. Imádkozunk hozzád gyülekezeti gyermekmunkánkért, gyermekeink között végzendő szolgálatunkért. Hálásak vagyunk neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy közösségünkben 3 gyermekalkalom lehet párhuzamosan az Isten tisztelettel. Áld meg mindazokat, akik nagyon sokat munkálkodnak és dolgoznak azért, hogy ez a szolgálat is ne üres, ne átlátszó, hanem hűséges és termékeny szolgálat lehessen. Megköszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy a garanciája mindannak, amit ma hallottunk, nem bennünk van, hanem benned. És megköszönjük, hogy ha téged követünk, akkor azt meglátja a világ is, hiszen Dánielről is néhány év múlva Kortársai jegyezték fel, mondták, hogy rendkívüli lélek van benne. Nem értették, és nem tudták, honnan van az ő tehetsége, honnan van az ő józansága, honnan van az ő kitartása, becsületes, istenfélő élete. Mi tudjuk, honnan, hogy gyermekként is beléd kapaszkodott. Imádkozunk hozzád gyülekezetünk minden tagjáért. Imádkozunk hozzád betegjeinkért, kórházi ágyon lévőkért. Imádkozunk hozzád gyászolókért, emlékezőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért. Imádkozunk hozzád református egyházunkért, vezetőiért, vezetettjeiért. Imádkozunk hozzád ezért az egész világért. Te látod, Urunk, hogy megint háborús helyzet, háborús forrongás készül, szó szót követ, és lehet, hogy a napokban, órákban már el is indulnak újra a rakéták, bombák. Urunk Jézus Krisztus, kérünk, hogy munkáld a tőled való igazságot kereső békességet. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, arra kérlek benneteket, hogy helyünket elfoglalva énekeljük majd a 299. dicséretünknek az első verszakát, és ez alatt a verszak alatt, második verszak alatt a templomban lévő összes gyermeket, aki óvodába, iskolába, középiskolába vagy egyetemre jár, kérem, hogy jöjjön ki az úrasztalához. Tehát 299. dicséretünk első és második verszakát énekeljük, és minden gyermeket, óvodástól egyetemistáig várunk az úrasztalához. Kedves gyermekek, kedves ifjak, imádkozunk értetek, hogy ismerjétek meg Isten akaratát. A lélektől kapott bölcsesség által értsétek meg azt, amit Isten szeretne számotokra mondani. És éljetek az Úrhoz méltóan. Teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében. Áldjon meg titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten. Amen. És mikor áldást kérünk rátok, akkor elénekeljük közösen a megkezdett 299-es dicséret 5. verszakát is. Sok erőt, kitartást és szeretetet kívánunk a következő tanévben nektek, a legkisebbeknek, akik óvodába mennek, akik most kezdik az általános iskolát, vagytok néhányan, akik új iskolába mentek 5-től vagy 8-tól, akik középiskolába róljátok a köröket és majd érettségire készültök, és akik pedig egyetemisták vagytok, nektek is sok erőt adjon az Úristen a tanulmányaitokban. Isten áldjon és őrizzen titeket. Foglaljátok el helyeteket. Lehet itt elől is, hogyha gondolod levi, maradhattok. Kedves testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának az elmúlt heti munkáját, segítségét és adományát. Köszönjük a múlt heti hangversenyt és koncertet, és sok-sok mindent, amely az elmúlt héten is történt gyülekezetünkben. Szeretettel ajánlom gyülekezeti újságunk legfrissebb számát, amely megvásárolható, és adományként pedig ingyenesen is elvihető, most bekerülési költsége 500 forint volt. Céladakozást hirdetünk, testvéreim, templomunk megkezdett felújításához. Szeretnénk elvégezni szeptember-október hónapban az ablakcserét és a bejárati lépcsők és kőoszlopok felújítását. Ahogy már korábban is hirdettem, Pomázváros napján szeptember 21-én elkészül városunk rétese, 20 csapat 13-13 métert rétest készít, ehhez kérjük testvéreink segítségét, hogy gyülekezetünk is elkészíthesse a 13 méter vállalt rétesét. Kérdetem, hogy szeptember 6-án 18 órától megkezdődik a 2 éves konfirmációi oktatás. Kérem, hogy hívogassunk erre az alkalomra másokat is. Jövő héten vasárnap 15 órától gyülekezeti délutánt szervezünk, gyülekezetünk alakulásának 230. évéhez közeledve. Ez a délután a pomázi Piris Szentkereszti szurdokban lesz. Szeretettel hívjuk és várjuk testvéreinket erre az alkalomra. Szeptember 13-a és 15-e között ifjúsági csendes hétvége lesz a Pilisben. Jelentkezni Csékó Andrásnál lehet 2000 forint előleg befizetésével. A teljes költség 4500 forint, és a helyszín pedig a Sasfészek turistaház. Szeptember 27-én 18 órától a Teremtés hete alkalmából Simonyi Gyula ökológus vezetésével filmvetítés és beszélgetés lesz a túlnépesedésről, helyszíne pedig gyülekezeti házunk. Kérem testvéreimet, hogy temető kertünkben vigyázzanak értékeikre. Amennyiben atrocitás érné önöket, kérjük jelezzék gyülekezetünk és a rendőrség irányába egyaránt. Közösségünk egy felajánlás következtében számos könyvet kapott. Krimi, szépirodalom, gyermekkönyvek és könnyebb műfaj is fellelhető benne. Aki kedvére való könyvet talál, az kérem vigye el nyugodt szívvel a könyvek a gyülekezeti háznak a lépcső feljárójában találhatók. A tegnapi napon érkezett egy hír a Fót központi egyházközségtől. Testvéreink, presbitériuma óvoda vezető pedagógust keres a Száz Juhocska óvodába. Mint egyházi fenntartó nyugdíjast is foglalkoztathat, a megbízás 2 évre szól. A feltétel a közalkalmazotti törvény előírásának megfelelően legalább óvoda pedagógusi végzettség, 5 éves szakmai gyakorlat és közoktatási vezetői képesítés. A részleteket, elérhetőséget azt a lelkész hivatalban szívesen átadom, akik pedig olvassák gyülekezeti hírlevelünket, ott megtalálható minden információ. A munkakezdés azonnal történik, ezért is szól ilyen gyorsan az elektronikus hír. Kedves testvérek, az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2013. augusztus 14-én, életének 84. évében elhunyt Fejős Istvánné, temetése 2013. augusztus 29-én volt a ravatalozó kolumbáriumában. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreink életére. Az elmúlt héten emlékeztek testvéreink is. 2013. augusztus 26-án emlékeztünk Bíró Istvánné halálának 28. éves évfordulóján, emlékeztek gyermekei és családjaik. 2013. augusztus 27-én emlékeztünk Gönczi István halálának 26. éves évfordulóján, emlékezett felesége, gyermekei és családjaik. Istenünk vigasztalását kérjük emlékező testvéreink életére. Alkalmainkat hirdetem még testvéreimnek. Jövő héten, kedden 18 órától Bibliaóra lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon. Bibliaolvasókör lesz 19 órától Pomázon. Szerdán 6 órakor presbiteri Bibliaóra lesz, nem csak presbitereknek, közöttünk szolgál Mazarai Sándor. Pénteken 18 órától lesz a konfirmációi szülőértekezlet, ifjúsági Bibliaóra 19 órától. Gyülekezetünk honlapjára feltettük az ifjúsági alkalmak tematikáját szeptember 1-től december 27-ig. Jövő héten vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-kor Pomázon, melyen megkereszteljük Csillag Balást és Nagy Gabriellát. Kedves testvérek, istentiszteletünk végéhez értünk, záró énekül 465. dicséretünk első verszakát énekeljük el. Fennállva vegyük az áldást. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagypásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk mindazt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.